Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten igéje ma a Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 10. részéből a 29-től a 31-ig terjedő versekben. Így szól hozzánk Jézus. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Statisztika. Ha megnézzük a statisztikákat az interneten, nagyon érdekes dolgokra találhatunk. Nem tudom, tudtátok-e, annak az esélye, hogy valaki megnyeri a lottót, nagyon pici. Egy a 44 millióhoz. De annak is megvan az esélye, hogy ebben az évben elüt minket az autó. Annak az esélye, hogy közúti balesetben meghalunk, egy az 1000-hez. Annak az esélye pedig, hogy a munkahelyünkön valami súlyos baleset ér minket, vagy ott meghalunk, egy a 166-hoz. Mindenre, az élet minden területére föl lehet állítani ilyen statisztikákat. És az emberek fel is állítanak. Bárhova megyünk, ilyen esélyek és ilyen veszélyek körbevesznek bennünket. Akárha átkelünk az úton, megvan az esély, hogy elcsap minket az autó. Ha elmegyünk dolgozni, megvan az esély, hogy baleset ér minket. De ha feladunk egy lottószelvényt, annak is megvan valamennyi esélye, hogy nyerünk. Az életünk tele van esélyekkel és veszélyekkel. És ezzel nem is lenne olyan nagy baj, csak az a probléma, hogy nem tudunk igazából semmit tenni ellene. Mert hogy éppen ki lesz az, akit az... Ki lesz az egy az 1000-ből, akit elcsap az autó, és ki lesz az egy a 44 millióból, aki megnyeri a lottót, ezt nem tudjuk befolyásolni. Teljesen a hatalmunkon kívül áll. És ez elég nagy félelemre ad okot. Ez bizonytalanságba visz minket. Vajon úgy van, hogy tényleg az életet csak ezek a véletlenek és ezek a statisztikák irányítják? Mert nagyon sokan így gondolják. Azt mondják, na látod, hát most az se volt jobb ember, aki megnyerte a lottót, meg az se volt rosszabb ember, akit elütött az autó, vagy a munkahelyén baleset érte, akkor ezek szerint ez teljesen véletlenszerűen változik. Az életünket semmi nem irányítja, az csak úgy történik, mint egy rulett, és nincs benne semmilyen elgondolás vagy rend. Szokták is mondani, hogy hát ez van, ez dobta a gép. Fiatalok néha ezt szokták mondani. És vajon így van? Ez tényleg olyan az egész, mint egy gép, ami véletlenszerűen sorsolja ki, hogy kivel mi történik? Nem vagyok benne biztos. Ahogy olvassuk a 139. Zsoltárt, egész más dolgot hallunk. És pont emiatt azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem így van. Azt olvassuk ott, ahogy a lekcióban néztük, hogy Isten minden lépésünket szemmel tartja. És hogy ő tudja, hogyha leülünk vagy felállunk. És hogy ő még a gondolatainkat is látja. Nem úgy tűnik, mintha a dolgok véletlenszerűen történnének. És aztán olvassunk Jézus tanításáról. Hadd helyezem egy picit kontextusba, hogy hol hangzik el ez a dolog, amit az előbb felolvastam a verebekről. Egy nap Jézus a 12 tanítványt összehívta, hogy beszéljen velük, mielőtt kiküldi őket, hogy hirdessék az evangéliumot, a jó hírt az embereknek, hogy gyógyítsanak, és csodákat tegyenek. És lényegében elmondja nekik Jézus, hogy ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Hogy az emberek egyáltalán nem fogják örömmel fogadni őket, hogy iszonyú nagy veszélyek várnak rájuk, hogy verésekben lesz részük, hogy sokuknak a családtagjaik is az ellenségeikké fognak válni, hogy börtönbe fognak kerülni, és hogy még olyanok is lesznek közöttük, akiket megölnek. Ezért a hitért. Elképzelem, hogyha én lettem volna ott éppen azok között, a tanítványok között, mondtam volna magamban, hogy hát köszönöm szépen, ezt még átgondolom, hogy megyek-e. Nyilván tele van veszélyekkel. És a tanítványok fejében is valami hasonló gondolatsor zajlott le, mint a miénkben. Hogy mennyi az esélye vajon annak, hogy pont velem történnek meg ezek a veszélyes dolgok. Minket nem a hitünk miatt üldöznek itt ma Magyarországon, bár a világon sok helyen van, ahol a hitük miatt megölhetik és börtönbe zárják az embereket. De veszélyben vagyunk mi is, csak úgy, ahogy a tanítványok veszélyben voltak. Ezért ez a tanítás alkalmazható a mi életünkre is. Hiszen arra gondolhattak a tanítványok is, hogy mennyi az esélye annak, hogy ebben a városban, ahova most bemegyünk, itt vajon szeretettel fogadnak minket, vagy verésben lesz részünk? Vajon én hányadik leszek a sorban azok közül, akit börtönbe zárnak? Lássuk csak, 12-en vagyunk, akkor mennyi az esélye, hogy a következő egy évben én még megúszom, és nem fognak megölni a hitemért? Esélyek és veszélyek és statisztikák, ezek elboríthatták a tanítványoknak is a fejét. És féltek. Hát hogy ne féltek volna? Mert ha tényleg csak ezek a statisztikák irányítják az életünket, akkor van okunk félni. És Jézus észreveszi ezt. Annyira szeretem, hogy Jézus annyira figyeli mindig a tanítványoknak a rezdüléseit, hogy hogyan reagálnak éppen a tanításaira. És észreveszi, hogy félnek. És azt mondja, ne féljetek. És erről szeretnék ma beszélni ma reggel. Ez az üzenet ma reggelre, hogy ne féljetek. Három okot hoz fel Jézus arra, hogy miért ne féljünk. Az első ok az, hogy azért ne féljetek, mert Isten mindent lát. A második ok az, azért ne féljetek, mert Istennek fontosak vagytok. És a harmadik ok az, azért ne féljetek, mert Istennek értékesek vagytok. Lássuk az elsőt, Isten mindent lát. Jézus ezt az okot nem egy filozófiai könyvből vezette le, hanem ahogy beszélt, rámutatott egy kis madárra, ami ott ugrált éppen a közelben. És azt mondja, ugye a verébnek párja egy fillér. Persze, mester, igen, ezt mind jól tudjuk. Hát egy fillér, ez a legolcsóbb madár, amit meg lehet venni, a legolcsóbb étel, amit lehet venni a piacon. Persze, hogy olcsó, mert nagyon sok van belőle. Hát a veréb az nem hiányzik senkinek, a veréb az nem egy különleges madár, és nagyon-nagyon rengeteg van belőle. Emlékszem, amikor kicsike voltam, a nagymamám mindig bosszankodott, hogy amikor felállított egy madáretetőt, odajöttek a verebek, és megették a madárelességet a többi ritkább madártól. És a nagymamámat ez nagyon zavarta, hogy ezek a szürke kis madárak, akik igazából tényleg nem különlegesek, és rengeteg van belőlük, ezek miatt nem kapnak a különlegesebb madarak, akik ritkábbak. Szóval van egy ilyen madarunk. Igen, mester, mind tudjuk, hogy ez a madár nagyon olcsó, senkinek nem hiányzik. És így folytatja Jézus. Ugye a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudtán kívül. Tehát itt egy madár, ami szürke, sok van belőle, senkinek nem hiányzik, a legolcsóbb. És azt mondja Jézus, hogy Isten, aki a galaxisokat teremtette, aki előtt fényévnyi távolságok vannak, és évmilliárdokban gondolkodik, aki hatalmasabb, mint a világegyetem, és öregebb, mint minden teremtett dolog, ez az Isten tudja még azt is, hogyha egy ilyen picike kis állat elvész. Tudja, hogy mi van még ezekkel a kicsi szürke lényekkel is. Akkor mennyivel inkább tudja, hogy mi van mi velünk? Hihetetlen. Igen, hihetetlen, de még ennél sokkal többről van itt szó. Ugyanis, hogyha picit beleásunk az eredeti görög szövegbe, nem is azt olvassuk itt pontosan, hogy egy sem esik le a földre atyátok tudtán kívül, hanem igazából a görög szöveg azt mondja, egy sem esik le a földre atyátok nélkül. Nagyon nagy különbség. Miért? Azért, mert ha arról lenne csak szó, hogy Isten tudtán kívül nem történik semmi, az még azt is jelenthetné, hogy Isten ül a mennyben, egy hatalmas fotelben, néz valami kozmikus tévét, amin keresztül minden eseményt éppen lát. Rengeteg csatorna van, mindent látott. És ezt ő vagy unottan, vagy néha izgatottan figyeli, de igazából nincs túl sok köze az egészhez. Nincs több köze hozzá, mint nekem, amikor nézem a bangladesi híreket. Vajon ilyen lenne Isten? Nem, nem ilyen Isten. Nem csak arról van szó, hogy ő tudja, hogy mi történik, hanem arról van szó, hogy egy veréb sem esik le Isten nélkül. Isten ott van minden eseményben. Nem csak nézi, hanem ő jelen van akkor is, amikor egy ilyen picike madár kimúlik. Ahogy olvassuk a 139. Zsoltárban megint csak, hova menjek lelked elől, orszád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ez nagyon szépen hangzik persze, addig, amíg madárkákról van szó. De ahogy készültem, nem tudtam nem gondolni arra, hogy nem csak verebek hullanak le a földre, emberek is, sőt, gyerekek is. És akkor megint bevillanak a statisztikák. Az, hogy 20 másodpercenként a világon meghal egy gyerek, azért, mert szennyezett vizet iszik. Vagy az, hogy 10 másodpercenként meghal valaki AIDS-ben. Vagy az, hogy 5 másodpercenként éhen hal egy gyerek a világon. És akkor megkérdezzük, hogy vajon Isten ott van ezekben az eseményekben is? Mondhatom azt is, hogy egy gyerek sem esik le a földre atyátok nélkül. Ez egy évezredes kérdés, testvérek, az, hogy miért történnek rossz dolgok a világban? Miért történnek borzalmas dolgok a világban, hogyha Isten valóban irányítja az egészet? Hogyha nem csak nézi, hanem tényleg ott is van, és az ő kezében van minden. És az az igazság, hogy nem hiszem, hogy nekem most sikerül ezt itt reggel 5. éves teológusként megoldanom. Ezért nem is akarok egy érvrendszert bemutatni, hogy ezt hogyan lehet elképzelni. De egyet hadd mondjak, egy dolgot tudok biztosan. Nem tudom, hogy miért történnek ezek a borzalmas halálesetek, vagy miért van az, hogy veletek akár szörnyű dolgok történtek az utóbbi időben talán. De azt tudom, hogy Isten mindegyik eseménynél ott volt. Nekünk az csak egy statisztika, hogy 5 másodpercenként meghal egy gyerek. Isten ismeri őket név szerint. Nekem az csak egy statisztika, hogy az előző évben hányan haltak meg rákban. Isten ott volt mindegyikük ágya mellett. Végig a szenvedése során. Tehát ez az első dolog, amiért nem kell félnünk. Mert Isten számára nincsenek statisztikák. Ő ismer minden eseményt, és ott van minden eseményben. És ott van a te életed minden eseményében is. Ezért ne félj. Ez az első dolog, amit Jézus mond. A második dolog az, ne féljünk, ne félj, mert Istent érdekled. Honnan veszem ezt? Hát ha a tanítványok nem képedtek el az előző mondáson, hogy Isten, a világegyetem ura, még a pici madarakkal is törődik, akkor ezen biztos, hogy elképedtek. Így folytatja Jézus. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Most gondolkozzunk csak egy kicsit. Mit tartunk számon? Azt, ami fontos nekünk, ugye? Biztos vagyok benne, hogy itt mindenki pontosan tudja, vagy legalábbis körülbelül, hogy mennyi pénz van a bankszámláján. Meg számon tartjuk azt, hogy hány évesek a gyerekeink, számon tartjuk azt, hogy a kedvenc foci csapatunk hány gólt rugott az előző meccsen. Ilyen dolgokat számon tartunk. De az, hogy hány hajszálunk van. Persze olyat, azt is számon tartjuk talán, hogy mennyit költöttünk a fodrászra, de az, hogy hány hajszálunk van, nagyon-nagyon, szerintem talán senki nem tudná itt megmondani, hogy hány hajszála van. Akinek esetleg közelít a nullához, lehet, hogy meg tudná mondani körülbelül, hogy hány hajszála van, de még ő sem tudja számon tartani, hogy melyik nap hány hullott ki, vagy nőtt vissza. Ugye? Ezt senki nem tudja. Jézus azt tanítja, hogy Isten még ezt is számon tartja. Vagyis, hogy Isten még egy olyan dolgot is tud rólad, és figyelemmel követ, amit még te sem. Vagyis Istennek fontosabb vagy, mint te saját magadnak. Sokszor hallom, amikor emberekkel beszélek, és templomba járó emberekről van szó, akik mindig olyanokért imádkoznak, hogy legyen jó a termés, vagy legyen világbéke, vagy valami, és akkor mondom nekik néha, hogy miért nem imádkozol a saját dolgaidért? Azért, hogy a családod rendben legyen, vagy azért, hogy ne fájjon a lábad, vagy bármi ilyesmi. És akkor mondják, ugyan már Istennek annyi dolga van, nem akarom ezzel zavarni. De nem, Istennek fontos, hogy mi van veled. Istent érdekled jobban, mint saját magadat. Merjük neki elmondani ezeket, mert őt érdeklik a mi kis dolgaink. Fontosabbak vagyunk neki, mint saját magunknak. Ezért hát ne félj, ha az életünk lehet, hogy tele van veszélyekkel. De hogyha mi aggódunk saját magunkért, és az életben maradásunkért, akkor mennyivel inkább aggódik Isten, akinek fontosabbak vagyunk, mint mi saját magunknak. A harmadik dolog pedig, ami miatt nem kell félnünk, az, hogy Istennek értékesek vagyunk. Így folytatja Jézus a tanítást. Ne féljetek tehát, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. És megint valami olyan kérdés szólaltat meg Jézus, ami mindannyiunknak a szívében ott van mélyen. Az, hogy mennyit érek, mennyire vagyok értékes. Az életünk eseményeinek a legnagyobb hányadát az határozza meg, hogy erről mit gondolunk, hogy én értékes vagyok-e, vagy sem. És pontosan erről beszél itt Jézus. Vajon mennyit érünk? Mert hogyha megnézzük a statisztikákat, és megint azt látjuk, hogy 1000-ből egy ember halt meg az előző évben közúti balesetben, akkor azt mondjuk, jó, hát az nem is olyan sok. 1000-ből egy, az 1000-elék, az nem sok végül is. De persze annak az egy embernek az élete elveszett. És annak az egy embernek a családjában hatalmas tragédia történt. A statisztika az ember életét elértékteleníti. És hogyha tényleg véletlenek irányítják az életünket, akkor ez benne a legborzalmasabb. Hogy egy emberi élet, amiben örömök, szomorúságok, érzelmek, családtagok, ilyenek vannak, ez csak így eltűnhet. És értéktelenné válhat. Mert épp a rossz statisztikai szórásba esett. De hát akkor tényleg mennyit érünk? Jézus, akkor mondd meg nekünk. Mennyit érünk? Ezt mondod, tehát a veréb az fél fillért ér, ugye? Mert kettő ér egyet, akkor egy veréb fél fillért ér. És mi mennyit érünk akkor? Ti sok verébnél értékesebbek vagytok, de mégis hány verébnél? 1000 verébnél értékesebb vagyok? Vagy 1 millió verébnél vagyok értékesebb? Akkor az hány fillér lesz? Elkezdhetnénk számolni. De Jézus itt nem mondja még meg, hogy mennyire vagyunk értékesek. Nem mondja meg, hogy hány verébnél, csak azt mondja soknál. Ugyanis ő már tudta a fejében a választ erre a kérdésre. De azt is tudta, hogy ezt nem szavakkal kell megmondania nekünk, hanem tettekkel. Mennyire vagytok értékesek, kicsi hitűek? Annyi pénz nincs a világon, amennyit ti értek nekem. Mert Jézus tudta, hogy azzal tudja csak megmutatni, hogy mennyit ér nekünk, hogy meghal értünk. Ez az ára egy emberi életnek, drága vér. Ahogy olvassuk az egyik tanítványnak a beszámolóját, egy olyan tanítványnak, aki ott volt ennél az eseménynél. Évekkel később Péter így ír bátorításul a keresztényeknek. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, nem pénzen, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. nincsen annyi pénz, amennyit ti értetek. Amennyit ti értek. De Istennek annyit érünk, hogy kész volt meghalni értünk. És ezt meg is tette. Így hát, ha bármikor azt érezzük, akár a statisztikai szórások miatt, akár más embereknek a véleménye miatt, hogy mi értéktelenek vagyunk, ezt a gondolatot azonnal hessegessük el. És gondoljatok arra, lehet, hogy vannak emberek, akiknek értéktelenek vagytok, lehet, hogy az a statisztikai irodának értéktelen az életünk. De Istennek olyan sokat számított, hogy meghalt értünk. Drága véren vásárolt meg minket. Nem lehet értéktelen az ember élete emiatt. Ne félj tehát. Nem statisztika vagy. Nem véletlenszerű az életed. És nem egy rulett asztal irányítja a velünk történő eseményeket, hanem egy gondviselő atya. Persze, ne értsétek félre, amit mondok. Nem azt mondja Jézus, hogy ugye a verébnek párja egy fillér, és mégsem esik egy se a földre, atyátok tud, egyáltalán. Nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy atyátokon kívül, atyátok nélkül nem esik egy sem a földre. És nem azt mondja, hogy ti sok verébnél értékesebbek vagytok, ezért veletek soha semmi rossz nem fog történni. Nem ezt mondtam, és Jézus sem ezt tanítja. Sajnos azok az emberek is, akik bíznak Krisztusban, és bíznak a gondviselő atyában, ővelük is történhetnek rossz dolgok. Ők is lehetnek az az egy, az ezerből, akit elüt az autó. Viszont aki tudja, hogy ez a gondviselő atya irányítja az életét, az nem fog félni. Mert ő tudja biztosan, hogy Isten ott van minden eseményben, ami vele történt. Tudja, hogy Istennek ő fontos, és tudja, hogy az ő élete annyira értékes volt Istennek, hogy meghalt érte. Ne félj hát. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük el a 225. éneket az első és második verssel. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az igét. Köszönjük a bátorítást. Köszönjük, hogy tanítasz minket, és hogy figyelsz a mi rezdüléseinkre is. Urunk, köszönjük, hogy a Biblián keresztül a félelmeinkre választ adsz, és gondot viselsz ránk így is. Kérünk add, hogy ne féljünk, hiszen te mondod, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Add, Urunk, hogy megértsük, hogy aggódásunkkal nem tudunk javítani az életünkön, vagy hosszabbítani rajta, hanem ahelyett, hogy aggódunk és félünk az esélyektől, a statisztikáktól, és a véletlenektől. Beléd tudjuk helyezni a bizalmunkat, Urunk. Kérünk add, hogy hálás legyen a szívünk a jó dolgokért, amit velünk tettél. Hogy ezeket átgondoljuk újra és újra, és úgy vegyük tőled, mint ami mennyei atyán kezéből jöttek. És add, Urunk, az alázatot ahhoz, hogy el tudjuk venni a rossz dolgokat is, és a te akaratot keressük, és a te vigasztalásodhoz forduljunk még ezekben is. Urunk, kérünk ezért most, hogy fordulj azokhoz, akik nagy bajban vannak. Akár gazdaságilag, akár családilag. Fordulj azokhoz, akik sírnak sokat, akik sokat szenvednek betegségtől, Urunk, vagy gyásztól. Kérünk, Urunk, add, hogy ez valóság legyen az életükben, és érezzék is így, hogy te ott vagy velük, hogy semmi nem történik te nélküled. Urunk, végezetül azért is kérünk, hogy adj nekünk szemet, és adj fület, hogy észrevegyük az ilyen szenvedőket. És ha így tetszik neked, és pont ezt az utat választod, akkor rajtunk keresztül is legyél ott velük. Add, hogy meglássuk, mit tudunk segíteni, mikor kell ott lennünk, és hogyan kell ott lennünk az ilyen emberek mellett. Szentlélek, kérünk, hogy tölts el bennünket. Add, hogy az elkövetkezendő héten követni tudjuk Isten akaratát. Add, hogy a világban só és világosság legyünk. Hogy az embereknek reményt tudjunk nyújtani, és nem ítéljünk ő hozzájuk, hanem ők térjenek mi hozzánk. És ott, hogy ezt az igét, ezt az evangéliumot tovább tudjuk vinni nekik is, azoknak, akik nem ismernek téged, hogy az életüket is te irányítod, egy jó és gondviselő atya. Köszönünk neked, Urunk, mindent, köszönjük az életünket. Maradj velünk a következő héten is. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Most egy csendes percben gondoljuk át mindannyian azokat a dolgokat, amikbe Isten jelenlétét kellene hívnunk, és imádkozzunk ő hozzá.